azt, hogy a beteg szár az mindenképpen a beteljesedést jelenti a Szentírásban, és hogyha ezt még kétszer fokozzuk, kétszer két nappal, akkor ez azt jelenti, hogy Isten minden műben terve beteljesedett. A világ végéig most már semmi jelentős régi újdonság nem lesz, csak terjed az örök hír, és a tagokban is megvalósul majd az, ami a hőben Krisztusban már megtörtént az első húsvét napján. Krisztusnak a nagy győzelme beteljesedik, egyre inkább terjed a történelemben és a tagokban, vagyis bennünk hívőben. Tehát erre az összes időre, amikor már meg vagyunk várva, de még várunk a végső beteljesítésre, hát erre utal és erre a utasítás az egyház a húsvéti időben. És most mindjárt az elején elég állítja keresztény őseit, az ókeresztény egyház egyik legkedvesebb képét Jézus Krisztusról, ez pedig a jó pásztornak a képe. Abban a korban az emberek természet közeli életet éltek, naponta látták a nyár és a pásztornak a példáját, és valamiképpen ez a pásztor kép ugyanazt akarja kifejezni, mint a újkornak a Jézus színe képe. Az üdvözítőnek a gondoskodását, szeretetét, azt, hogy ő valóban életét adja a jogokért, hogy az ő áldozatából élünk. Valójában a pásztorság az nem csak egy kenyérkereső munka volt, hanem egy igazi életvállalat és élethivatás, hiszen a pásztor egészen együtt él a jogokkal, éjjel-nappal, az év minden napján. A pásztor valójában minden erejét a bárányok épségére és kódétére fordítja. Személyesen ismeri minden bárányát, védi a veszélyektől, irányítja a szavába, a pásztor útjával, a nyár is pontosan ismeri az ő hangjával, és nem hallgat más hamis pásztornak véresnek a hangjára. A pásztor a nyár élén vezeti uraink az egészséges gazdag legelőveli, és ha kell, mindenét, az életét is odaadja nekünk. A jó útján ismeri őt, teljes bizalommal rávagyakoztak és követik őt. És hát ez a pásztor megjelenik a Szentírásban ugyancsak a király, a pap és a próféta képében, hiszen mindezekben a szereplőkben megjelenik az irgalom, az odaadó szeretet, az atyai jogosodás, de egészséges módon összekapcsolva a szerint tekintéllyel és az irányítással. Testvéreim, természetesen csak egy tökéletes és végső soron igaz pásztor van, ez Jézus Krisztus, aki a legteljesebb mértékben odaadta életét uraért és táplálja őket saját testével és lélével, de az a gondviselés akarata, hogy ezt az ő pásztori szolgálatát mások is megkapják, földi gyarló emberek, főpásztorok, lelki pásztorok, de ugyanakkor szülők nevelők is. És én ezen a mai napon szeretnék egy olyan lelki pásztorról, egy olyan főpásztorról beszélni, aki az én életemben, mégpedig a legérzékenyebb kamasz életben meghatározó szerepet töltött be, mint igaz jó pásztor, aki életét adja önmagáért. Az aktualitást az adja, hogy ez a pásztor múlt héten befejezte földi pályafutását, és most a héten volt az ő temetése. Délvidéken azon a plébánián egy mezővárosban visszamenti városkában, ahol 15 évet töltött lelki pásztorként, de utána 20 évet töltött itt a szomszédban, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán, mint a filozófia professzora, és hát így nagyon sok nemzedéket is tanított, jövendő papokat, hittudhatókat. Dr. Rókai Szoltán, pápai káplán, cincetes prépost, nyugalmazott egyetemi tanáról van szó, ki pontosan abban az évben szentelődött papa, amikor én születtem. De aranyvisésének hívva ő maga az a Jóisten, és hát az én első tapasztalatom pontosan ez a kis városhoz, Óbecséhez kötődik, ahol édesanyám született, és amíg nagyon sok időt töltöttem gyerekként a nyári szünet alatt, és miután ilyenkor lehetett jobban gyakorolni abban a kommunista rendszerben a vallást, tehát ilyenkor naponta elmentem a templomba, élveztem a templomnak a légkörét, hangulatát, a szentmisét, és ennek a templomnak nap mint nap az előcsarnokában ott állt a plébános úr, Zoltán atya, reverendát a karikban és skólában, és a nyugtató széken kívül imádkozzám kivetett a rózsakrüzért, várta a gyógyokat. Én akkor egy nagyon félénk visszakuszkodó és rettenetesen agrális gyerek voltam, és hát nem is mertem nagyon előbbé jönni a szentmiség alatt, de az atya oda ment hozzám, megszólított, betegséggel először a nyugtató székbe, utána a plébániára, és hát idővel egész bizalmas, komoly beszélgetések keletkeztek köztünk, aminek során ő számomra szépen lassan az igazi keresztény hívő, a keresztény férfi, és ugyanakkor a szívéli lelki pásztornak a képét is mutatta. Ő volt az első, akinek megvallottam azt, hogy pontosan az ő templomában, a Jézus szíve oltárnál jött először a lelkemben az a gondolat, hogy én is lelki pásztor szeretnék lenni, amilyen a plébános úr. És hát, miután nagyon sok akadály volt ennek, ő volt az, aki biztatott, hogy édes gyerekem, ha téged a Jóisten ennek szánt, akkor ne csatlakozz az erőt és a kegyelmet. Te csak bízzál bennem, és te nap, mint nap a dolgokat. És ez volt az ő életének a nagy tanúsága is, hogy tenni nap, mint nap a dolgokat. Ne aggódni a jövő miatt, hanem ma megtenni azt, amit az Úristen jelen helyzetemben, jelen körülmények között vár tőlem. És valóban ez a lelki pásztor, bár két doktorátussal is rendelkezett, biblikumból és filozófiából is, rendkívül művelt, rendkívül tájékozott volt a történelemben, a kultúrában, tele volt anekdótákkal a helyi bácsai egyház életéből, annak múltjából, de mégis olyan egyszerűen tudott szólni az egyszerű hétköznapi hitekhez, amikor egy-egy kilencedet, egy-egy médiumot tartott, ugyanolyan egyszerűséggel, tisztassággal, közérthetőséggel, mint amilyen tisztassággal és közérthetőséggel beszélt az akadémiai görög színe előtt. A könyvek is, amit megmaradtak utána, erről tanúskodnak, hogy ugyanolyan természetességgel tudod beszélni az ókori etikáról, filozófiáról, vagy a német idealizmusról, mint például a Roberto Vidalnak mondászatról, mert erről is maradtak a könyv és elmélete is. Tehát most is a temetéskor kiderült, egészen ugye a lelki püspöktől elkezdve a lelki pásztorokon át, az egykori minisztrásokon és hivatalosokon át, hogy mekkora mély nyomot hagyott a lelkükben ez a lelki pásztor, aki valóban a nyárral együtt élt, aki valóban hát úgy tekintett a plébániájára és a kibejtő saját családtagjára. Határozott, fegyelmet is a rendet szerető ember volt, az egyik volt hittanosa, azt föl is idézte, hogy a hittanórá előtt mindig elhangzott a komoly vigyelmeztetés, hogy cipőket törölni kintisben is, nehogy belopjálok nekem a sarat. Tehát azért, akinek a lelkében és az életében rend volt és fegyelem, az megkövetelte kívülről is ezt a rendet, de mindig érezték a rábízottak, hogy ez az ő gyanúkat szolgálja. És ugyanúgy, ahogy a fiatal tapok visszaemlékeznek, hogy milyen volt ő filozófia tanárként kispapkorúban, és hogyan karolta föl a kezdő fiatal Ez egy olyan tudás, ami igazából a Szentlélektől kap az ember, és sok évi gyakorlat alatt tesz rá szert, hogy hogyan kell igazán lelkipásztornak lenni. És milyen érdekes, hogy ezt az élet bölcsességet, ezt tökéletes módon bele tudta építeni, ezt gondolhatja a filozófiai hermeneutika előadása, ami nagyon kevés embernek sikerül, de valójában a filozófia majdnem azt mondanám, hogy csak egy álca volt, egy kifogás volt arra, hogy az élet bölcsességét, az igazi isteni bölcsesség szeretetét átadja a rájuk bízottak számára. Az akadémiai körök is értékelik őt, hiszen a titkodományi karon egy tele őrzi az ő emlékét, de ami sokkal fontosabb, az az emlék, ami ott marad, rábízottak szívében, rábízottak életében, és köztük számos lelkipásztor, aki botladozva, nagyon fületékesen, nagyon-nagyon sok hibával együtt, de igyekszik azt a példát követni, amit látott, azt a tanítást továbbadni, amit hallott. De ami a legérdekesebb, mindig egy embernek a életének a vége. Tehát a halállal, a betegséggel, az öregséggel való szembesülés, és hát ez az az igazi nagy utolsó lecke, ami belekerül későbbig a körülállóknak az szívébe. Ez az utolsó lecke úgy szólt, hogy ez a halál előtt álló idős lelkipásztor azt mondta, hogy ne aggódjatok, minden jól van, és minden jól lesz. Gondolta az ember, hát micsoda naivitás ez. Hát ez az ember nem akarta tudomásul venni az életnek a keserű realitását. Hát nézzük körül, semmi sincs jól, semmi sincs rendben. De hogyha figyelembe veszünk, hogy egy olyan ember mondta ezt, mint egy utolsó üzenetként, aki Istennek kivégülve, kiegyezkelődve, egy nagyon gyümölcsös és nagyon áldásos, hosszú élet után áttekint a földi partról a túlsó partra, áttekint a földállat Jézusnak a partjára, hogy ennek fényében valóban kimondhatja, hogy minden jól van, és minden jól lesz. Ne aggódjatok, ne féljetek. Ez a földállat Jézusnak is az üzenete. Az egykori aggályos gyereknek, aki én voltam, szintén ezt mondta, ezt csöpögtette a lelkébe, hogy ne félj, az Úr Jézus a te megváltott, az Úr Jézus a te meg nem tűnt. Az Úr Jézus föltállott és legyőzte a halált, legyőzte a bűnt. Tehát ez az, amit a húsvét időben is az egyház a szívünkbe csöpögte, hogy ne féljenek, mert az a sok hatalmasnak és leküzdhetetlennek látszó szenvedés és baj és probléma, amivel küzdöttünk. Ezek mind egy apró csendő nyulamunk is, hogy ahhoz a nagy örökséghez képest, amit hirdetünk húsvétkor, hogy Jézus Krisztus a jó pásztor előttünk ment, hogy utat készítsen nekünk az atyaházában, az örökké valóságban. Ő az, aki megküzdött helyettünk és előttünk is, a farkasokkal, a mérges kígyókkal, a béresekkel. Ő az, aki valóban életét adta értünk, hogy mi is megtérjünk lelkünk pásztorához és Istenhez. Testvérek, a földi pásztorok sohasem tökéletesek. Minden gyermek tudja, hogy nincs tökéletes szülő. Akármennyire is szeretjük a szüleinket, de elmondjuk magunk, látjuk az ő hibáikat, látjuk az ő hiányosságaikat. Akármilyen jó hívő vagyunk, de nem tudunk szemet húzni a lelki pásztorok hiányosságai, bűnek, emberi gyengeségei, botlásai. De ugyanakkor másik oldalon is igaz ez. Minden szülő meg tudja mondani, hogy akármennyire is szeretem is az enyém, nem tökéletes az én gyermekem. Nem tökéletesek az én híveim, nem tökéletesek az én tanítványom. De összetartozunk, egymásikban, Isten egymásra rendelt minket, és azt akarja, hogy együtt küzdködjünk, harcoljunk, és valóban mindnyájan adjuk át életünket, adjuk át minden gondunkat és bajunkat ahhoz a pásztorhoz, pásztorhoz, aki igazán tökéletes, aki igazán minden atyai gondoskodásnak és pásztori szeretetnek a forrása, és aki előttünk ment, hogy helyet készítsen nekünk, hogy mi is